Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk elején fennállva a 84. Zsoltár első versét énekeljük. A 84. Zsoltár első verse így kezdődik: Ó seregeknek Istene! Folytassuk tovább Isten tiszteletünket a 165. dicséretünk első 4 versének éneklésével. A 165. dicséretünk első verse így kezdődik: Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. segítségünk Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassák meg most a testvérek a Heiderbergi K.T. harmadik úrnapi kérdésfeleleteit Batonyai Zoltán presbiter olvassa fel.
Hát Isten az embert ilyen gonoszszá és romlottá teremtette? Nem, sőt inkább Isten az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette avégre, hogy Teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, és vele örökké tartó boldogságban élvén őt dicsérje és magasztalja. Honnan ered tehát az emberi természetnek romlottsága? Első szüleinknek, Ádámnak és Évának paradicsomi esetéből és engedetlenségéből, amely által a mi természetünk úgy megromlott, hogy mindnyájan bűnben fogantatunk és bűnben születünk. De hát annyira megromlottunk, hogy egyáltalán képtelenek vagyunk valami jónak a cselekvésére, minden gonoszra pedig hajlandók? Igen, ha csak a Szentlélek újjá nem szül bennünket.
Hallgassátok meg Istennek szent igéjét, ugyamint szól hozzánk, ahogy írva található Pál apostolnak a második korintusi levelében, az 5. fejezetben, a 16. verstől a 21. versig olvasom az igét. Úgyhogy mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint. Sőt, ha ismertük is Krisztust test szerint, többi már nem ismerjük. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket magával Jézus Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Mivel Isten az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nekik bűneiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Krisztusért járva tehát követségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Isten tegye számunkra áldottá a meghallgatott igét. Jöjjetek feleljünk Istenünk szavára, imádkozzunk hozzá. Urunk Istenünk, megvalljuk neked a Heiderbergi K.T. szavaival, hogy bizony mi mindannyian cselekedjük a bűnt, és bűnben születtünk, és magunktól nem tudunk ebből kijönni. De köszönjük a te irgalmasságodat, kegyelmességedet, hogy Jézus Krisztusban tudsz bennünket újjátenni, újjászülni. Köszönjük, Urunk, hogy jöhettünk a te házadba, hogy ez is a te kegyelmes szereteted jele, hogy itt lehetünk a te színed előtt. Köszönjük az imádságnak a nagy lehetőségét is, hogy eléd állhatunk és kérhetünk, könyöröghetünk. Köszönjük, hogy ez is a te drága szent lelkednek a munkája. És nagyon kérünk, hogy te beszélj velünk az igéken keresztül, hogy magunkra ismerjünk, hogy változzunk, Urunk, munkálkodjál bennünk. Te tedd az emberi szót lélek által üzenetté, ami újjászül, ami növeli a hitünket, ami tisztítja az életünket. Köszönjük, Urunk, hogy te tudsz bennünk munkálkodni, és köszönjük, hogy eléd vihetjük a gyülekezeteket szerte az országba, most, amikor Isten tiszteletre készülődnek, hogy áld meg a te igédnek hangzását mindenfelől. Áld meg, Urunk, azokat is, akik betegségük miatt nem tudnak itt lenni, hanem csak ide gondolnak. Áld meg az ő előtted lételüket, csendjüket, és add, hogy mi is csendben lehessünk most előtted. Egy fogjul bennünk minden gondolatot a Krisztusért. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve a 151. dicséretünket énekeljük. A 151. dicséretünk így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. Szent igéje, amelyet szent lelkének segítségével hirdetni kívánok köztetek, írva található a már felolvasott szakaszban, közelebbről Pál apostolnak korintusiakhoz írott második levelében, az 5. fejezet 18. versében. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket magával, Jézus Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Kedves testvérek, hogyha megvizsgáljuk a szíveinket, itt rögtön a Isten tiszteletnek az elején, akkor milyen indulatokat találunk benne? Haragot vagy békességet? Ne hamarkodjuk el erre a választ, és ne is akarjunk túl gyorsan kegyes választ adni, gondolván azt, hogy a hívő ember szívében nem lehet harag, nem illik békétlennek lenni. Mert bizony a mi szívünk már csak ilyen, hogy a harag, a békétlenség az nagyon-nagyon gyorsan felnövekedik, és utána termi alattomba a rossz gyümölcsöket. A héten egyik délelőtt hallgattam a Kossuth rádiót, és édesanyák beszéltek benne arról, hogy hogyan szültek 20-30 évvel ezelőtt. Régi történetek elevenedtek meg, de furcsa módon ennek nem a szépségét mondták el, hanem a nehezeit. Azt, hogy volt egy fogadott orvos, aztán amikor oda kerültek, akkor mégse volt, mert nem törődött velük. Durvák voltak, semmibe vették a kéréseiket, kiszolgáltatottak voltak. Nem mondták meg, miért halt meg a kisbabám, csak meg se nézhettem. Tehát ott volt az asszonyokban a keserűség, pedig sok-sok év telt el azóta, és ezek az érzések nem csitultak, nem tudták feldolgozni a haragot. Aztán egy asszony testvéremmel volt a múlt héten egy beszélgetésünk ott Újpesten, aki pár hete tűnt fel a gyülekezetbe, és szinte úgy kergette őt be az Isten oda a közösségünkbe, kivéve az életéből az eddigi kapaszkodókat. Egy hónap leforgása alatt meghalt az édesanyja, meghalt az élettársa, és úgy elmondta a teljes életét, és utána pedig hát mondta, hogy hát engem nem szeret az Isten, annyi sok baj van benne, miért haragszik rám az Isten? Kérdeztem, hogy hát tényleg vajon hol volt itt jelen az Isten az életébe, és tényleg csak így tudta megfogalmazni az Isten jelenlétét, hogy egy haragvó Isten, aki csapásokkal sújtja az ő életét. Örültem, hogy legalább ezt így meg tudta fogalmazni, kimerte mondani, mert bizony valljuk be őszintén, hogy nem könnyű elfogadni sokszor azt, ami velünk történik. Megbántanak, átnéznek rajtunk, nem azt kapjuk, amit úgy gondoljuk, hogy érdemelnénk, és a sérelmeket szépen elraktározzuk a szívünkbe, képesek vagyunk hordozni. Haragszunk emberekre, miért hagyott el, kesergett nekem egy 80 fele járó néni, akit 4 évesen ott hagyott az édesanyja, pedig ha számolgatunk, sok-sok év eltelt már ott is, vagy vádolunk másokat, és aztán egyre növekvő félelmekkel megyünk bele a következő kapcsolatainkba. A múltunkból nem tudunk kilépni a magunk erejéből, nem tudjuk gyökerestül kitépni a szívünkbe táplált haragot. De igazából kire haragszunk? Emberekre? Hogyha megpiszkáljuk a haragnak a mélyét, akkor lehet, hogy az fogod kiderülni, hogy végső soron az Istenre haragszunk. Aki nem segített, aki megengedte a nehezet, a rosszat, a betegséget, aki minket nem úgy szeretett, ahogy azt mi előírtuk volna neki, aki nem azt adta, amit tőle vártunk. Pedig igazából Isten az, aki haragudhatna ránk, mégpedig jogosan. Elhangzott a Heidelbergi KT-ban is, hogy miért. Nem mi vagyunk alapvetően a megbántottak, csak sajnos így viselkedünk, mintha Isten tett volna valami rosszat, vagy vont volna meg tőlünk valamit, amit pedig megérdemelnénk. A harag igazából egy nagyon-nagyon fontos jelzőrendszer, ami akkor lép működésbe, jó esetben, amikor valami nem jól történik. Isten az, aki haragszik a bűnre, a bűnös világra. A szent és igaz Isten haragszik mindarra, ami az ő törvénye ellen van, haragszik a szövetségszegésre, a tőle elfordult emberre. Mert mi vagyunk azok, akik elfordultunk tőle. A bűneink állnak ott fal gyanánt, és választanak el az Isten teljes szeretetétől. És a haragja azt jelzi, hogy valami nagyon nincs jól. Mint amikor egy kisgyermek rosszat tesz, és arra nem lehet legyinteni, hogy nem történt semmi sem. Vannak nevelési irányzatok, amik így működnek, de mi nem így szeretnénk, mert a rosszra nem mondhatjuk azt, hogy jó, mert az félrevezeti a gyermekeket is, és nem tud aztán különbséget tenni jó és rossz között, nem fog tudni jó döntéseket hozni, ha csak legyintünk a rosszra. Baj van, igen, baj van az emberrel, mert elszakadtunk az Istentől, az élet forrásától, és mindantól a számtalan jótól, ajándékoktól, amit kapnánk tőle, és kapunk is tőle, és sokszor saját magunknak tulajdonítjuk, és észre se vesszük, hogy ezt mind-mind Istentől kaptuk. Isten haragjának következményei is vannak. A bűn zsoldja, a halál, az ítélet. Vagy ott van a másik ige, hogy mert nyilván van az Istennek haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Amikor rossz történik velünk, akkor talán gondolunk az Isten haragjára, mint büntetésre, és azt mondjuk, hogy hát miért büntet engem így, de nem ebben jelenik meg az Isten haragja, mert hogyha így jelenne meg az Isten haragja, akkor egyikünk sem élne már a Földön. Isten a bűnre haragszik, amivel elrontjuk az életünket, és nem is kicsit haragszik az Isten, hanem nagyon haragszik az Isten, és ez a harag jogos, mert tele van a föld gonosszal. Akármerre nézünk, azt látjuk, hogy háborúk dúlnak a világ majdnem minden szegletén, háborúk dúlnak családi életekbe, gyakran a szíveinkbe is, igazságtalanok vagyunk, erőszakosok. Ha a magunk érdekeiről van szó, akkor nem tekintjük a másik embernek a személyét sem, vagy bántjuk egymást, szeretetlenek, könyörtelenek, irigyek, büszkék vagyunk, lehetne ezt a sort sokáig folytatni, és pironkodva mondom, hogy bizony még az egyházban is megtaláljuk, keresztény közösségeken belül is, a hívő emberek is tudunk csatározni egymással. És bűneink következménye utána a békétlen életünk, hogy nem találjuk a helyes utat, hogy hordozzuk talán egy életen keresztül is megbántódottságunkat, indulatainkat, hogy még az Isten színe elől is futunk, sodornak saját tisztátalan kívánságaink. És Isten megengedi, hogy elkövessük a rosszat, és aztán learassuk annak a gyümölcseit. A bűn gyökere tehát ott van mindegyikünkben, így születtünk erre a világba, és nincsen alapvetően bennünk semmi jó, amiben az Isten gyönyörködhetne. Nincs kivétel, ebben egyek vagyunk. Azonban az Isten minket mégis nagyon szeret, még így is. És úgy döntött az Isten, hogy kibékül velünk, és haragját nem ránk fogja kiárasztani, hanem egyszülött fiát, Jézus Krisztust állította oda az ítéletre helyettünk. Úgy mondta az ige itt, hogy mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket magával, a Krisztusban. Isten nem büntetni akar minket, mert azt nem élnénk túl, hanem magához akar vonzani, és ezért küldte el Jézus Krisztust erre a földre, ezért szenvedett ő egész életén keresztül, és a végén ott, a Golgotai kereszten, mert az Isten haragja ott sújtott le nagypénteken. Nem minket ért a harag, hanem Jézus Krisztust érte utol. Tehát a megbékélést Isten kezdeményezi, nem mi. Olyan szépen kijön ez itt a szövegből, hogy mindez Istentől van, nem tőlünk emberektől. Mi nem vagyunk képesek a jóra, nem tudunk Istenhez fordulni sem. Mi csak a haragra, békétlenségre vagyunk képesek, régi természetünk szerint. De Isten készítette a megváltásunkat a maga idejében, az egyetlen egy lehetséges módon, a helyettes áldozatot hozta meg Szent Fiában, az Isten ember Krisztusban, aki emberként elszenvedte a bűneinket, Istenként pedig megbocsájtotta azokat. Tehát Istentől van bocsánat. Isten a kezdeményező fél, és az ő oldalán semmi nincs, ami akadálya lenne ennek a kibékülésnek. Hogy a büszke ember el kell, hogy csendesedjék. Ugye Róma 5.10 azt állítja, hogy Isten ellenségei voltunk, mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten önmagával, fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Krisztus élete által, mert az ő élete ennek az ára. Hogy azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát Jézus Krisztus az, aki azonosult velünk, bűnné lett a kereszten és elszenvedte bűneink büntetését. Minden Krisztus által van, mindent neki köszönhetünk meg, és minden rajta múlik. Ő a kulcs. És azután Isten az ő igazságát nekünk tulajdonítja, megigazítja az életünket. Isten nem harcol velünk, hiszen ezt nem élnénk túl, hanem béke jobbját nyújtja. Már csak nekünk kellene letenni a fegyvereinket, és abba hagyni a harcot, elcsendesedni, megbékélni, kitárni előtte a szívünket, és egymás ellen is abba hagyni a harcot, és elcsendesedni, és nyújtani egymás felé a kezünket. Mert bár a megbékélés teljesen Isten munkája, de megvan benne nekünk is a részünk, egyen-egyenként. Megvannak azok az engedelmességi lépések, amikre buzdít azután minket az Isten, hogy igen, tegyük meg. Általa lettünk új teremtés, a régi elmúlt, és új jött létre. Az új, az tiszta, bűneink megbocsájtattak, tehát a múlt sérelmei nem kísérthetnek többé, ezt el lehet engedni, amit olyan nagyon dédelgettem, amit sokszor felhozok magamba, azt el lehet felejteni. Azért, mert hogy Isten a háta mögé veti, és arról többet emlékezés nem lesz. Nekem sem kell arra emlékezni. És már nem kell, hogy haragudjak az Istenre, hanem a hála fogja átjárni a szívemet, és neki köszönök meg mindent, legfőképpen azt, hogy ő nem haragszik ránk. Helyreáll a kapcsolat, a szeretet kapcsolat, és magamra se kell, hogy haragudjak. Sokszor beszélgetésekben az szokott kiderülni, hogy nem is a másik emberre, meg nem is Istenre haragszunk, hanem saját magunkat ostorozzuk, hogy lehettem olyan, és hogy dönthettem úgy, vagy hogy bánthattam meg azt az embert. Magunkra se kell, hogyha odavittük az életünket Jézus Krisztus kegyelmébe, azaz ő oda vonta az életünket, akkor minden ilyet elengedhetünk. És vége lett a réginek, és kezdődhet egy új. És vége lett az igazunknak is, mert legyőzött Jézus Krisztusnak az igazsága. Feltámadásról készült egy új film, amit most vetítenek a mozikban. Ez nem a reklám helye akar lenni, csak előttem is egy olyan öröm felismerés volt, hogy végre egy olyan film, amit érdemes megnézni. Az eseményeket a kivégző százados szemszögéből dolgozza fel ezt a film, és az elején megszólal benne a százados, hogy az az ő életének nagy vágya, hogy békességbe élje már végre a napjait. Aztán Pilátus megbízza, ő az, aki ott részt vesz a kivégzésnél, és utána, feltámadás után Pilátus megbízza, hogy derítse már ki az igazságot, keresse meg Jézusnak a holttestét. Elkezdi keresni, de hát sehol se találja, viszont kapcsolatba kerül a tanítványokkal, majd magával, a feltámadott Jézussal is találkozik, és lecsendesül a szíve. Egyszerre békességre lel. és utána nem tud katonának visszamenni. Egyet tud csak, hogy újjá lett az élete, hogy Krisztus megbocsájtó szeretete átjárta, megváltoztatta, mint ahogyan bennünket is megtud. Lecsendesít, megbékéltet, és többet már nem volt képes ölni, fegyvert fogni másokra. Megtörtént-e bennünk ez a változás? Letettük-e a fegyvert? Hogyha megtörtént, akkor megélhetjük az igének a második részét is, azt, hogy nekünk adta az Isten a megbékéltetés szolgálatát, ránk bízta a békéltetés igényét. Számtalan történetet lehetne mondani, hogy hogyan élték meg ezt a hívő emberek. Lehet, hogy mi is el tudjuk mondani, hogy igen, megéltem, mert az Isten munkálkodott a szívembe, és oda tudtam menni valakihez, bocsánatot tudtam kérni, rendeződött a kapcsolat, vagy magához, az Istenhez is. Az a történet jött eszembe, amikor 1956-ban 5 amerikai misszionárius másodjára is elment Ekvádorba, az amazoni őserdő keleti részébe, hogy meglátogassanak ott egy törzset, akikről az antropológusok azt mondták, hogy a legerőszakosabb, leggonoszabb társadalom a föld színén, és a kultúrájához hozzá tartozott az öldöklés, és a tanulmányok azt mutatták, hogy a törzsnek a 60%-a gyilkosság áldozata lett. És amint a misszionáriusok kiszálltak a gépből, a törzs tagjai lándzsáikkal egytől egyig megölték őket. A brutális gyilkosság híre körbejárta a világot, de pár évvel később az egyik hölgy a kis leánykájával, Elizabeth Elliot, aki felesége volt Jim Elliotnak, visszaköltözött ebbe a faluba egészen pici kislányával, hogy a megbocsátást közvetítse, és hogy szolgáljon ott azoknak az embereknek, akik megölték a családjukat. És megtörtént ott a csoda, az, hogy azok az emberek megtértek, keresztjénné lettek. De ehhez először az kellett, hogy igen, ők átélték a bocsánatot Krisztusban, és meg tudtak bocsájtani, ahogyan nekik is megbocsájtott Isten Jézus Krisztusért. Tehát ezek a misszionáriusok komolyan vették Istennek az igéjét, és nem akartak sérelmeket hordozni, és a szívüket a Szentlélek megvigasztalta. Mondhatjuk, hogy hát nekik könnyű volt, ezek távoli vademberek voltak, távoli vadembereknek sokkal könnyebb megbocsájtani, mint annak az embernek, akit nap mint nap látok, aki ott van a családban, vagy aki itt van velem a gyülekezetben. Én azt gondolom, hogy az Isten szent lelke előtt semmi nem akadály. Az ő szeretete tudja úgy formálni a szívünket, hogy ne akarjunk bosszút állni, hanem elengedjük mindezt. Elhiggyük, hogy Isten az, aki bosszút áll, Isten az, aki kegyelmes Úr, és mindegyikünket tud formálni. És Isten tud bennünket úgy formálni, hogy jót tegyünk azokkal, akik bennünket bántanak, hogy tudjunk imádkozni azokért, akik kárunkra voltak, és hogy mi is vigyük az örömhírt. Hogyha hozzánk eljutott, akkor mi is tehetünk bizonságot arról az Istenről, aki Krisztusban úgy szeretett, hogy életét adta értünk. Hogyan van ez az életünkben? Gondoljuk végig a környezetünket, ki az, akinek ezt elmondhatnánk, ki az, akinek erre szüksége lenne. Mert igen-igen nagy ajándék, hogy mi vihetjük a békesség üzenetét, hogy békességünk lehet az Istennel, a másik emberrel és saját magunkkal is. És ebből lehet táplálkozni, és ez ad erőt harcainkban. Mert az ellenség ma is olyan, hogy ordító oroszlán és szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el, és minduntalan meg fogja piszkálni az Istentől kapott békességünket, de olyan jó az, hogy az Istentől kapott békesség, az nem körülmények függvénye, hanem hogyha az életem beleoltódott a Krisztusban, akkor békességünk van. Akkor is, hogyha ezt támadják. És hogyha meginogunk, hogyha érezzük belül, hogy igen, itt már a harag kezdene felnövekedni, akkor mehetünk ahhoz, aki a maga a békesség forrása, Jézus Krisztushoz. Mehetünk naponta is, hogy ne növekedjen fel egy picit sem a harag csirája a szívünkbe. És hirdessük a megbékélésnek a lehetőségét még inkább. Mint ahogy itt Pál apostol kérleli a korintusiakat, hogy Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. És a mi feladatunk ezt mondani, így kimenni a világba, a békesség sarujában közlekedve. Isten adja meg, hogy ez így lehessen. Amen. Isten igéjére válaszként a 395. dicséretünk első két versét énekeljük, ami így kezdődik az első vers, hogy Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Köszönjük azt, drága Úrunk, hogy a Te kegyelmes szeretetedről, megbocsátásodról beszélt az ige velünk. Köszönjük, hogy mindez tőled van. Köszönjük, hogy tőlünk nem kívánsz más, nem kívánod, hogy szedjük össze erőnket. Nem kívánod, hogy megváltozzunk, mert nem tudunk magunktól, ha csak a Te szent lelked újjá nem szül és meg nem változtat bennünket. Köszönjük, hogy a megbékélést azt Te végezted el, és Te nyújtod békejobbodat felénk. És köszönjük azt, Urunk, hogy elengedhetjük a vélt vagy valós sérelmeinket, és kezedbe tehetjük le magunkat, és másokat is. Imádkozhatunk még azokért is, akikkel haragba vagyunk. Hiszen Te vagy az Úr, Te vagy a megváltó Jézus Krisztusban, aki az életet szerezted meg mindannyiunknak. Köszönjük, drága Urunk, hogy Te tudod megtisztítani egészen a szívünket, hogy szabadok legyünk, szabadok arra, hogy Téged dicsérjünk, szabadok arra, hogy mások felé szolgáljunk, mindazok felé, akik felé Te küldesz. És köszönjük, hogy ezt nem nekünk kell megválogatni, hanem Te készíted el az utat, és mi csak azon járhatunk. Dicsérünk és magasztalunk azért a békességért, amit benned találhatunk meg. Köszönjük, hogy ez olyan, amit nem vehetnek el tőlünk. És köszönjük, hogy ebben akarsz bennünket erősíteni, ebben akarsz bennünket járatni. Attól, hogy ezt megérezzék, különösen is kérünk a családtagjainkért, a munkatársainkért. Hadd tudjuk végezni ezt az áldott szolgálatot. Te adj nekünk hozzá mindig erőt és kitartást és álhatatosságot. Különösen kérünk, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik embert próbáló helyeken vannak, ahol a hitüket sem élhetik meg szabadon. Könyörülj rajtuk, hogy mégis erőt nyeljenek belőled a hitvallásra, a dicséretre. Köszönjük, Urunk, hogy imádkozhatunk a betegekért, hogy légy a gyógyítójuk. Imádkozhatunk a nehézben levőkért, akik terheket visznek, hogy mindez hadd vigye őket közelebb te hozzád, hogy ne vádoljanak téged a terhekért, hanem kérjenek tőled erőt mindig. Hiszen ha te valamit adsz az életünkbe, azt úgy adod, hogy mellé mindig adod az erőt is, hogy elviselhessük. És Urunk, eléd visszük a mi örömeinket is. Hadd legyenek ezek tiszta örömök, amik belőled fakadnak. Köszönjük, hogy ilyeneket is készítesz el, hogy ezekben is téged dicsérjünk, és neked adjunk hálát. Amen.